igét Jeremiás 17. könyvéből a 14. részből olvasom. Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem. Amen. Te ható, teremtő nagy Istenünk, dicsőség neked mindenkoron, menjen és föld. Amen. Hálát adunk neked, mindenható nagy Isten, hogy kegyelmet tart fölöttünk, hogy szereteted és gondviselésed minden nap megmutatkozik életünkben. Hálás szívvel köszönjük a Jézus áldozatát, amely által szeretnénk ma mi is bocsánatodat kérni, és segítségedet, hogy lemosd rólunk azt a vétket, amelyet elkövettünk azóta, hogy utoljára tettük volna az úrvacsorai szentségét testvéreinkkel együtt. Úgy, ahogy az ige is kéri, azért vagyunk itt, Uram, hogy gyógyíts meg minket. Gyógyíts meg, és emelj minket ki abból a beteg testből, amelyben élünk. És adj nekünk, hogy mennyei látást, amely segít felülkerekedni, és jellemet olyat formál bennünk, amely tiszta, és nem hoz rád szégyen többé. Köszönjük neked, hogy lehetőséget biztosítsz erre. Segíts nekünk most átadni életünket. Jelenj meg közöttünk szent lelked által. Kedd meg az ige szóló ajkát, hogy igédet úgy közvetítse, hogy meg tudjon bennünket érinteni, hogy az élő kenyérré váljon bennünk, és meglátszódjon életünkön. Köszönjük neked, mindenható Isten, hogy az imádkozás lelkületével együtt foghatunk össze, és imádkozhatunk szeretett testvéreinkért. Elsősorban a sashalomi gyülekezetért és Simon László testvérünkért emeljük most fel szavakat. Szeretjük a gyülekezetet, Uram, és tudjuk az ő küzdelmeiket. Tiszta szívvel kérjük, hogy világosságot vigyél, békességet, és egyenes utat mutass nekik. Lacinak pedig adj elég bölcsességet, erőt, hogy úgy tudja összefogni ezt a te általad küldött tevékenységet, hogy a szeretet és a béke az megerősödve világítson Sashalmon. Köszönjük neked, mindenható atyánk, hogy gyülekezetünk tagjai helye szinte mindannyian most itt lehetünk. Ilikéért imádkozunk, és egyöntetően kérünk téged, hogy most mutasd meg a te szent lelked jelenlétét az ő életébe, erősíts meg őt, adj neki bátorságot, simogasd meg és sugd a fülében, hogy nincs egyedül, és minket megindíts egész héten, hogy hordozzuk imába, és tudjuk őt támogatni szavakkal, lelkileg, és úgy, ahogy azt mi azt mindannyian megtehetjük. Imádkozunk azokért a testvérekért is, és barátokért, akik most távol vannak, hiányoznak nekünk. Hisszük, hogy a te szent lelked az ő életükbe is meg tud mutatkozni, és megérzik, hogy gondolunk rájuk, és hisszük, hogy vissza tudod hozni őket, mert szeretetünk továbbra sem lanyult. Értük. Köszönjük, hogy meghallgatod imánk, és többet is teszel gyenge kérésünknél, ezért legyen áldott a te szent neved. Amen.
Nem tudom, hogy ismeritek ezt a keresztény írót, ezt a Mastrocardot, biztosan, más nem a Foltmanok miatt. Neki rengeteg könyve van, és tavaly, amikor mentünk a táborra, akkor párat bespenzoltam, hogy el tudjuk ajándékozni, és most jutottam el odáig, hogy el is olvastam, ami megmaradt. Azóta vettem még egy pár Lucardo könyvet, és most éppen egy másikat olvasok. Egy fejezetet olvasnék el, ami, tehát nem lesz rá egy 6 oldal körülbelül, és a címe az egyébként a könyvnek, hogy Jöjj, ha szomjazol. A 6. fejezet, kimerült város reménye. Eléggé nekünk szól egyébként ez a fejezet, úgy unblock mindenkinek. Stresszfalunál forduljunk északra, aggodásfalva után menjünk néhány kilométert kelet felé, az elágazásnál tartsunk jobbra az elcsigázott völgy irányába, és már is kimerült város fárasztó utcáin találjuk magunkat. A város lakói nevükhöz méltóan élnek, úgy baktatnak, mint a Sziklás hegység legmagasabb csúcsaira tartó málhás összvérek. Földre szegezett tekintettel, megnyúlt ábrázattal, roskadozva járnak. Ha megkérdezzük lomhaságukokat, magyarázatképp az autójukra mutatnak. Te is fáradt lennél, ha ezeket kéne tolnod. S döbbenten látjuk, hogy csak ugyanezt teszik. Neki feszülő vállal, földre túró lábbal, ziháló tüdővel tolják az utcán az autókat. Ahelyett, hogy a volán mögé ülnének, neki dőlnek a csomagtartónak. Nem tudjuk hová tenni a látványt, a hangok is elképesztőek, hihetünk a fülünknek. Járnak a motorok. Kimerült város polgárai elfordítják a kulcsot, elindítják az autót, majd üresbe teszik és tolni kezdik. Muszáj megkérdeznünk valakit ennek okáról. Egy kis mama az élelmiszerbolt parkolójába gurítja a családi autót. Gondolt már arra, hogy rálépjen a gázra? Kérdezzük. Persze, feleli, letörölve az izzadságot. Rálépek a gázra, amikor elindítom az autót, majd átveszem a munkát. Furcsa ez a válasz, de nem annyira furcsa, mint az a férfi, aki levegőért kapkodva támaszkodik a kamionjának, miközben úgy fújtat, mint egy túlsúlyos maratoni futó. Maga tolta ezt a kamiont? Kérdezzük tőle. Igen, zihálja, és fölveszi az oxigénmaszkot. Miért nem használja a gázpedált? Mert kimerülti kamionos vagyok, és mi elég erősek vagyunk ahhoz, hogy elvégezzük a feladatunkat, feleli felhúzott szemöldökökkel. Nem találjuk erősnek, de hallgatunk. Tovább menve azon töprengünk. Miféle emberek ezek? Csak egy pedál választja el őket az erőtől, mégis mellőzik. Ki akarna így élni? Pál ugyanezt kérdezte a galáciai gyülekezettől. Hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szentlélekben elkezdett új életetek most emberi erővel akarjátok folytatni? Vajon Isten csupán egy indítókábel? Beindítja az erőt és semmi több? A korintusi keresztények is tolnak néhány autót. Még mindig régi emberek természet uralkodik bennetek, vádolta őket az apostol. Mit akarsz ezzel mondani, Pál? Megtértek? Igen. Testvéreinek szólítjuk őket, gyermekeinek tekinti őket, amenny felé tartanak. Megtértek, de nem lelkiek. Csatlakoztatva vannak, de nincsenek bekapcsolva. Veletek azonban testvéreim, eddig nem beszélhettem úgy, mint lelki emberekkel, hanem csak úgy, mint akik a Krisztus követésében még kisgyermekek. Még mindig a régi emberi természet uralkodik bennetek, a köztetek lévő feltékenység és a veszekedés ugyanis ezt mutatják. Úgy viselkedtek, mint a hitetlenek. 1 Korintus. Korábban azt hittem, hogy csak kétféle ember létezik, hívő és hitetlen. Pál helyreigazít, amikor leírja a harmadik típus, a nem lelki hívőt. A lelki ember a lélektől függő, a lélek által irányított és uralt ember. Igyekszik a lélek szerint élni. Ezzel szemben a nem lelki ember beindítja a kocsit, majd mögé áll. Igen, szomorú, hogy ezek az emberek úgy viselkednek, mint a hitetlenek. Beszédükben, életvitelükben, fontossági sorrendjükben és személyiségükben egybeolvadnak a nem hívőkkel. Hagyják, hogy Isten üdvözítse őket, de nem engedik, hogy megváltoztassa őket. Ez a testi kereszténység frusztrálja Pált. Hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szentlélekben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni? Ostobák és nyomorultak. Nem szívesen utaznánk egy autóba nem lelki keresztényekkel. Nincsenek kedves szavaik, irigység és viszálykodás van köztük, nincs öröm az életükben, és hála, miért lennének hálásak? A 2 tonnás terepjáróért, amelyet naponta föl kell tolniuk, az emelkedőm. A nem lelki hívők úgy tekintenek az üdvösségére, mint földműves az 50 hektáros megműveletlen termőföldre. Rengeteg munkát látnak benne. Gyülekezetbe járás, harc a bűnnel, eleget tettem, nem csoda, hogy fáradtak, nem csoda, hogy vitatkoznak. Irigykedtek egymásra és veszekedtek egymással. Nem az bizonyítja ez, hogy a saját vágyaitok uralnak benneteket? Kemény szavak, örömtelen napok, viszelje a terhes kapcsolatok szomjas szívek. Az ami sok szalagavató bája és izgalmasabb ennél. Ki akar kimerült városban élni? Hát még oda költözni. És sem taszítja jobban a nem hívőket, mint a búval bélelt keresztények. Senki sem akar ingyen kamiont, ha neki kell tolnia. A szomszédunk sem is, mi sem. Isten sem szám nekünk ilyet. Eszembe sem jutott, hogy végig kutyagoljuk az életünket. Mit mond a kimerült keresztényeknek? Ahogy elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust, úgy éljetek is benne. Hogy fogadjuk el Krisztust? Úgy, hogy szomjasan jövünk és nagyot iszunk. S hogyan élünk ő benne? Úgy, hogy szomjasan jövünk és nagyot iszunk. Ha ezt tesszük, a megtartásból kitartás lesz. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Krisztus nem adott nekünk autót, amit tolnunk kell. Olyan autót sem adott, amit vezetnünk kell. Tudjuk mit tett? Kitárta előttünk a jobb első ajtót, helyjel kínált és megkért, hogy kapcsoljuk be a biztonságjövet, és készüljünk föl életünk nagy kalandjára. Amikor Krisztus fölkeresi a világ kimerült városait, megáll a holtfáradt sugárút és a kikészült utca sarkán, és így kiált: ha szomjas vagy, jöjj hozzám, ha hiszel bennem, jöjj és igyál, mert a Szentírás kijelenti, hogy élő víz folyamai ömlenek majd belőlről. Jöjj hozzám és igyál, ne csak egy kortyot, ne csak megkóstolt, ideje meghúzni a flaskot. A szomjas torok csak úgy nyeli a vizet, a szomjas lélek csak úgy nyeli Krisztust. Az egyik angol bibliafordítás levjegyzette hozzáteszi: újra meg újra jöjj hozzám, és újra meg újra igyál. Nem elég évente feltöltődni vele, vagy havonta fogyasztani belőle. Nem egy kaliforniai szőlőben kóstolgatjuk a bort. A halál völgyébe túrázunk, és a déli báb, amit látunk, valójában nem déli báb, hanem a folyó, amelyre szükségünk van. Vessük bele magunkat, és igyunk. És közben figyeljünk, mi történik, ha az élővíz folyamai ömlenek belülről. A folyamok szó megfelelője árvizeknek is fordítható. Láttunk olyan áradatokat, amelyeket házakat ragadtak el. A híradókban újra meg újra bemutatnak egy folyón úszó házat. Micsoda erő tud magával vinni egy házat? Az az erő kisebb, mint ami minket visz magával. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Isten lelke, Isten hatalmas, láthatatlan, de tagadhatatlan jelenléte, mely a szív csatornáin keresztül lüktet. Az ember belsejében feltörő vízfolyalás, amely örök életet ad. Isten lelke dúl bennünk, nem fontos, hogy érezzük-e vagy sem. Nincs jelentősége, hogy értjük-e. Jézus azt mondta, élő víz folyamai ömlenek. Nem úgy mondta, ömölhetnek, ömölhetnének, vagy előfordult, hogy ömlöttek, hanem így, ömlenek. Ha ez a helyzet megsz, akkor magyarázd meg a kümerültségemet és ingerlékenységemet. Ha Isten lelke bennem él, miért van bennem annyi irgalom, mint Hermann Göringben? Képtelen vagyok elviselni anyámat, uralkodni az indulataimon és megbocsátani magamnak. Annyira belefáradtam. Isten Pál által három sokat mondó szóval válaszol a kérdésemre. Teljetek meg lélekkel. Az ige időnek köszönhetően az eredeti olvasók kiemelten felszólítást láttak. Teljetek meg. Isten ugyanazzal az erőteljes felszólító móddal, ahogy meghagyja, bocsássatok meg, imádkozzatok és mondjatok igazat, megparancsolja, teljetek meg. Pál nem csupán utasítást ad, hanem egy folyamatos, kollektív utasítást. Folyamatos abban az értelemben, hogy a megtelés naponkénti kiváltság, és kollektív, mert a felhívás mindenkinek szól. Mindnyájan teljetek meg lélekkel. Fiatalok, idősek, szolgák, üzletemberek, tapasztalt szentek és újonnan megtértek. A lélek mindenkit betölt. Nem kell hozzá lelki érettségi. Nem kell meggyőznünk őt, hogy térjen be hozzánk, már megtette. Inkább terítsünk még egy személyre a vacsorához. Nem vagyunk egyedül. Testek, a bennetek lévő Szentlélek temploma. Testetek. Keresztények rendelkezésünkre áll minden erő az összes rákáron probléma megoldásához. Valójában nem az a kérdés, hogy kaphatok többet a lélekből, hanem az, hogy a lélek hogyan kaphat többet belőlem. Teréz anyához mérhető választ várnánk erre a kérdésre. Építsünk árvaházat, tanuljuk meg kívülről Mózes harmadik könyvét, fürdessünk leprásokat, maradjunk ébren tucatnyi Lukádó könyvet olvasva. Tegyük meg ezt és megtelünk, gondoljuk. Tedd meg ezt egyedül, és kifáradsz, javít ki Isten. Ha az ő lelkére vágyunk, akkor kérjünk. Mindaz, aki kér, kap. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ahogy imádkozunk, úgy tölt be minket a Szentlélek. Szeretnénk megtelni erővel? Természetesen. Akkor imádkozzunk így, szent lelkeddel felruházva, mindenre van erőnk Krisztus által, aki megerősít. Fogadjuk be a lelket szívünk minden zugába. Valami hasonlót tettem a klímaberendezésemmel, miközben az étkezőkben dolgozom, hűvös levegő vesz körül. Odakint a járda ízik, mint a kemence, de idebent olyan hűvös minden, mint a párna másik fele. Miért? Két okból. A ház mellett van egy légsűrítő. Nem én építettem be, és nem én helyeztem üzembe. A jelzáloggal együtt adták. A hűvös ház a jó légsűrítő vagy folyománya. De ugyanilyen fontosak a nyitott szellőző nyílások. Nem én szereltem be a levegőcsinálókat, de én nyitottam ki a levegőgátakat. Azért törti be hűs levegő a házat, mert nyitva vannak a szellőző nyílások. Szobáról szobára menve leengedtem a fogantyúkat, beengedve a levegőt. Szentlélek betölti életünket, ha ugyanezt tesszük, ha szobáról szobára menve behívjuk az életünkbe. Próbáljuk ki a következőt. Mielőtt kikászálódunk az ágyból, gondolatba vezessük be a lelket házunk minden szobájába. Mielőtt a lábunk a földet érinteni, nyissuk ki minden egyes szellőző nyílást. Harag van egy szobában? Beválthatatlan csekkek hevernek az egyik asztalon? Konfliktusok vannak egy irodában? Szellőztetni kéne a pincét? Vagy más légkörre lenne szükség az előszobában? Hívjuk őt, hogy töltse be életünk minden zegédzogát. És miután befogadtuk őt egész szívünkbe, menjünk a garázsba, üljünk a jobb első ülésre, kapcsoljuk be magunkat, és köszönjük meg a vezetőnknek, hogy többé nem kimerült városba érünk.
Köszönöm.
És engem nagyon megfogott ez a könyv, és úgy gondoltuk Viktorral, hogy szeretnénk megajándékozni mindenkit egy ilyen könyvvel, úgyhogy ezt most körbeadom.
Köszönöm. Engedjétek meg, hogy amíg az ajándékozás megtörténik, addig kapcsoljam hozzá az adakozás célját is, mert egy ilyen fáradt városban az adakozás célja a mai napon a világmisszió alapja. És egy ilyen fáradt városban, Szófiában, Antónia és Szilvia, Bulgáriában azt akarták elérni, hogy az embereket magukhoz hívják és Jézusról tanítsák. És mivel mi vagyunk a világ súlya, ők nyitottak egy sós kávézót, ahol igék vannak a falon, ahol egészséges életmódra tanítják az embereket, és ahol Jézus példáját, nagyon köszönöm, Jézus példáját akarják követni azzal, hogy az embereket behívják, és arra tanítják őket, hogy Jézus mit vár el tőlünk. Felhívás a mai napi adakozásra a nagyvárosi befolyásközpontok, amit ez a kávézó is, nagyszerű lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyakorlatban kivitelezzük Krisztus szolgálati módszerét. Hűséges adakozásotokkal, amely a világmisszió alapba kerül, segíthetünk abban, hogy a világon egyre több és több ember követhesse szombaton a helyi gyülekezet szükség... Ja, igen, bocsánat. Egyre több ember követhesse Jézust a nagyvárosi befolyás központokban, és a jövő héten szombaton pedig a helyi gyülekezetért jönnek majd az adományok. Most pedig a megszokott énekünk a segítségével énekeljük el, és gyűjtsük össze adományainkat.
Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, Sionon, s néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Mindenható teremtő Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te napról napra gondoskodsz rólunk. Köszönjük az erőt, az egészséget, köszönjük azt, hogy munkát adsz, köszönjük azt, hogy te vagy az az Isten, aki mindig minden problémánkban, bajunkban, hozzád fordulva megsegítesz minket. Tudjuk, hogy ezt nem a magunk érdeméért teszed, hanem Jézus Krisztusunkért. Köszönjük azt is, hogy most kirendelted a tizedet, amit elhozhattunk a te lábaidhoz, adományainkat. Köszönjük azt is, hogy te lészel az, aki behoztod az otthon maradott részt is, hiszen tudod, hogy mire van, kinek mire van szüksége. Így hálát adunk neked, és megköszönjük, hogy velünk vagy ígéreted szerint a világ végéig. Amen.
Amen. És pedig hallgassatok meg egy verset Ágitól, majd utána elkezdjük az Isten tiszteletet.
Új élet Krisztusban. Bolyongtunk vétkek útvesztőjén, szálltunk a gők színes felhőjén, tapostuk a bűnök rút sarát, keresve az öröm városát. Két kézzel szórtuk javainkat, hittük, hogy a bűn örömet ad, s mert hajszoltuk a déli bábot, letapostunk sok szép virágot. Este felé elfáradt a lábunk, s egy felperzselt rónán megálltunk, megfonnyadt ajkunkon az ének, reszkedtek bűn miatt a térdek. Álltunk. Bűn miatt éjjében révetek, elhagytuk az örömfényeket, napunk lehunyt, fényünk kialudt, s nem láttunk sem város, sem falut. Míg didergő lelkünk remegett, s szélkavart, sötét fellegett, egy cikázó villám dördült meg, s fénnyel szórta tele a hegyet. Mély csend borult a néma tájra, bennünk meghalt a bűn varázsa. Szomjazó lelkünk vágyva vonzott, hogy keressük a kopár dombot. A Golgotán könnyebb lett a lelkünk, mert Krisztusnál kegyelmet nyertünk, s míg szívünk a békét kereste, ráhultunk a véres keresztre. Lábunk a bűn útján elfáradt, földre tiport a mély bűn bánat. Könnyeink a szép harmat gyöngyök áztatták a véres göröngyöt. És ekkor történt a nagy csoda, széttört rajtunk a bűn kaloda, Krisztus vére tisztára mosott, szívünkbe új életet hozott. A régi ember meghalt bennünk, felderült a kék ég felettünk, megváltunk szívünkben feltámadt, s a gők helyett győzött az alázat.
Szóval igét ma Simon László testvérünk fogja szólni, az Úr gazdagáldását kívánjuk szolgálatot.
Köszönöm szépen. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, és örülök annak, hogy itt vagyunk, hogy együtt vagyunk, hogy itt van a megterített asztal, és én hiszem azt, hogy egy olyan tapasztalatban, egy olyan élményben lesz részünk, hogy valóban ezen az alkalmon is közelebb kerülünk Jézus Krisztushoz. Valahol megérezzük az úrvacsorának a jelentőségét. Hisz minden úrvacsorakor valami csoda történik. És ezen az alkalmon még inkább fog történni, hisz egy angyal fog hozzátok szólni. Szeretnétek hallani az angyalnak a szavát? Bibliában több helyen találkozunk azzal, hogy egy-egy angyal eljött ide a földre, és valami fontos dolgot mondott az embereknek. Ilyen történt az első húsvét után is. Emlékeztek rá, mikor az angyalok, az asszonyok kimentek a sírhoz. Lukács evangéliuma 24. fejezetének az 5. versétől így olvassuk ezt a történetet, így olvassuk ennek az angyalnak az üzenetét. Majd, amikor megrémülve a földre szegezik tekintetüket, az angyalok így szóltak hozzájuk, tehát az asszonyokhoz. Mit kerestek a holtak között élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, mikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnösök kezébe kell adatnia. Megfeszítetik, és harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira. Az első húsvét reggelén a tanítványok milyen lelki állapotban lehettek? Azt hiszem, hogy Max Lucado úgy írta volna meg, hogy az elcsigázottak völgyében voltak. Nagyon el voltak keseredve. Mi történik most velük? Gondoljuk csak el, gondoljunk bele az ő helyzetükbe. Júdás akkor már meghalt. 3,5 évig ott volt a tanítványokkal. Barátuk volt, tanítványtársuk volt. És kétségbeesésében öngyilkos lett. Vagy ott volt Péter. Péter, aki elárulta Jézust. Keserves sírás után Péter is teljes bizonytalanságban volt. Úgy érezte, hogy teljesen összeomlott az élete. Mi történt Tamással? Tamás egy olyan ember volt, aki az ő szomorúságát úgy tudta megélni, hogy inkább egyedül akart lenni. Ott hagyta a tanítványtársait, és fogta, és hazament. a megmaradt 9 tanítvány. Azt olvassuk, hogy bezárkózott, és rettegve gondoltak arra, attól féltek, hogy őket is el fogják fogni. Ők is, ő rájuk is ugyanaz a sors fog várni, mint amire mesterükre várt. Őket is ki fogják végezni. Ott voltak az asszonyok. Az asszonyok sírtak, az asszonyok jaj veszékeltek, és arra vártak, hogy elmúljék a szombat, és azt szerették volna, hogy minél hamarabb mehessenek Jézus sírjához. A két emmauszi férfiről pedig tudjuk azt, hogy tele keserűséggel, amúgy olyan férfiasan elkezdték elemezni a dolgokat. Elkezdték elemezni mindazt, ami a hétvégén Jeruzsálemben történt. Keserűen gyászolták Jézust és a Jézushoz fűzött reményeiket. Pedig Jézus Krisztus ezen a vasárnap reggelen ott ment mellettük. Jézus Krisztus feltámadt. Velük együtt ment az úton, és mégsem ismerték fel. Feltámadt Krisztus. Ott ment szembe a sírhoz igyekvő asszonyokkal. Ez a feltámadt Jézus Krisztus megállt a síró Mária mellett. Ez a feltámadt Jézus Krisztus megjelent a 9 tanítványnak is. A bezárt ajtón képes volt bemenni a tanítványok körében. Jézus Krisztus feltámadt, Jézus Krisztus élt. Ez a Jézus Krisztus legyőzte a halált. Minden pontosan, hajszál pontosan úgy történt, ahogy ő azt előre megmondta nekik. Szó szerint teljesedett, amit Jézus előre mondott, csak hogy erre senki nem figyelt. Ezt senki nem tartotta számon. Teljesen elfelejtették. És ezek az angyalok ezért figyelmeztetik őket. Emlékezzetek vissza arra, hogy mit mondott. Emlékezzetek vissza. Mit is mondott nektek Jézus? Ha számon tartották volna ezek az emberek, amit Jézus mondott, ha odafigyeltek volna Jézus szavára, akkor milyen lett volna az ő életük? Nem kellett volna sírniuk. Nem kellett volna keserédniük, bánkódniuk. Nem kellett volna összedugni a fejüket és tanácskozni, hogy mi lesz ezután. Nem kellett volna drága illatos kenőcsöt venni, hogy mivel fogjuk majd megkenni Jézus Krisztusnak a testét. Nem kellett volna keserégniük az emmausziaknak sem. Várni kellett volna, hogy bekövetkezik az, amit Jézus előre megmondott nekik. Jézus még a pontos időpontját is megmondta, hogy mikor fog ő feltámadni. Halála után, 3. napon. Pénteken megfeszítették, szombaton nyugodott a parancsolat szerint, és vasárnap reggel Jézus feltámadt. Akár le se kellett volna feküdniük szombat este, hanem várták volna a csodát. Hogyan fog bekövetkezni az, hogy Jézus feltámad? Mert az a Jézus eddig mindig igazat mondott nekik. És sehol senki nem várt erre. Mintha nem is hallották volna Jézusnak a szavait. Gondolkozzunk el ezen, hogy vajon miért történt ez meg? Miért nem figyeltek oda arra, amit Jézus mondott? Nézzük azt meg, hogy Jézus hogyan beszélt erről a tanítványainak, hogy hogyan történhetett az meg, hogy senki nem emlékezett erre. Mert azt hiszem, hogy minket is fenyegethet ez a veszély, igaz? Hallunk nagyon sok prédikációt. Mi is olvassuk a Bibliát, és nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy mintha nem hallottunk volna semmit. Valahogy nem jelent egy életváltozást a mi egész magaviseletünkben, a mi egész életünkben. Vajon mi vezethetett ide a tanítványoknál? És ha ezt megértjük, akkor talán át tudjuk ültetni a mi életünkhez is. Az Úr Jézus most is itt van közöttünk, és én úgy gondolom, hogy ma is ő tanít bennünket, ő akar tanítani bennünket. Hogyan fogjuk hallgatni azt, amit mond? Az első kérdés az, hogy vajon hogyan adja Jézus, ami tudtukra azt a tanítványoknak, hogy ő harmadik napon fel fog támadni. Hogy mondta ezt el Jézus nekik? Vajon egész világosan mondta ezt el Jézus a tanítványoknak? Ha igen, akkor vajon miért nem figyeltek oda? Mikor beszélt Jézus nekik erről? Máté Evangélium a 12. fejezet 40. versében például Jézus Jónásról beszél. Tanítványoknak, az egybegyűlt hallgatóknak azt mondja Jézus Máté 12.40-ben, mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Értették a hallgatók, amit itt Jézus mondott? Hogyha elolvassuk az utána következő verseket is, úgy tűnik, hogy nem. De akkor miért nem kérdezték meg? Miért nem mentek oda Jézushoz? Miért nem kérdezték meg, hogy Jézus most miről is beszélsz itt? Ismerjük mi Jónásnak a történetét. De mi ez, hogy úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel? Vagy nem akarjuk érteni, hogy Jézus mire gondol, vagy nem fontos nekünk? Beszéljen csak, olyan szépeket mond, olyan jó dolog hallgatni, úgy megnyugszik az embernek a szíve, hogyha az ő beszédét hallja. Nem kísérte bennünket is ez a belső ellenállás és közöny? Aztán Jézus egyszer félrevonult az ő tanítványaival. Olyan lelki csendes napot tartott. El akart csendesedni a világ zajától. Sok mindenről beszéltek. Máté Evangélium a 16. fejezet 21. versében olvasunk erről. Beszéltek arról, hogy mit mondanak az emberek őróluk. Vajon hogyan gondolkodnak az emberek? És egyszer csak Jézus szinte úgy lehalkította a hangját. És a következőket mondta. Az emberfiának Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól, írástudóktól, meg kell ölettetnie. De a 3. napon fel kell támadnia. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy ebben a felsorolásban van egy fordulat. Szoktuk azt mondani, igaz, hogy a lényeg mindig a de után következik. 3 szomorú jelzés jön, és utána jön a de. Azt mondja Jézus, hogy oda kell mennie, sokat kell szenvednie, és megöletnie, de a 3. napon fel kell támadnia. És mi a válasz a tanítványoknak? Péter azonnal megszólal. Azt mondja, hogy Isten mentsen, Uram! Ez nem történhet meg te veled! Mi nem történhet meg? Nem támadhat fel Jézus? Biztos nem erre gondolt. Hanem valahol úgy ő leragadt már a mondat elején. Leragadt a mondat elején, oda kell mennie, szenvedni kell, meg kell ölettetnie. Jaj, csak azt nem. És amit azután mondott Jézus, azt már meg sem hallotta. Nem tiszteletlenség ez? Nem figyelek oda végig az én mesteremre? Péternek fontosabbak voltak a saját gondolatai. Mert ő tovább gondolta már ezeket. Fontosabbak voltak a saját gondolatai, mint Jézusnak a mondani valója. Pedig nem sokkal előtte Péter mondta azt Jézusról, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És Isten fia itt mondd neki valamit. Mondd neki valami nagyon-nagyon fontosat, sorsdöntően fontos kijelentést tesz. És az nem érdekli, nem figyel oda, nem akarja megjegyezni. Nem gondol bele, sokkal fontosabb az, amit ő gondol közben, ami neki eszébe jut közben. Vajon nem így hallgatjuk mi is nagyon sokszor Istennek az igéjét? Itt is sokszor önmagunkkal vagyunk tele. A magunk mentségére szoktuk mondani, hogy olyan sok a gondunk. Valahogy úgy elmegy a mi figyelmünk, elkalandozik a mi figyelmünk. És nagyon sokszor előítéleteink vannak, előzetes ismereteink vannak, a kételjeink, a téveszméink szülőjén fennakad Istennek a kijelentése. Ahogy ma szoktuk mondani, hogy valahogy nem megy át az üzenet. Valahogy nem jut el a mi gondolatunkig. És arról már nem is beszélve, hogy így nem jut a mi szívünkbe sem le. Valahogy nem szivárog le a mi szívünkben. És ezért nem lesz egy életünket átformáló erővé Isten igéje, egy tápláló erővé, egy vezető erővé. Valahogy ezért nem tudjuk megélni azt, hogy mi üljünk be abba az autóba. Nem tudjuk megélni azt, hogy hagyjuk, hogy Jézus nyomja a gázt. Valahogy nem tudjuk megélni azt az igazi, Krisztusba vetett életet. Vajon hogyan befolyásolna engem döntéseimben az, amit én meg sem értek, és a fáradtságot se veszem, hogy megértsem ezeket a dolgokat. Hogyha ezek a derék emberek ott a feltámadás reggelén emlékeztek volna arra, amit Jézus világosan többször megmondott nekik, akkor olyan sok rosszat megspórolhattak volna, ami eddig osztályrészük lett. Mert Jézus ezt a súlyos mondatot még két alkalommal is elmondta a tanítványoknak különböző helyzetekben. És azt olvassuk utána az evangéliumokban, hogy amikor ezt hallották, nagyon elszomorodtak. Szinte mindig nagyon elszomorodtak. Mert a mondatnak csak az első felére figyeltek. Nem azon szomorodtak el, hogy harmadnapon feltámad. Azt már nem is gondolták, nem is értették meg. Tudjuk Máté evangéliumából, hogy az utolsó vacsora alkalmával Jézus még egyszer világosan utal az ő feltámadására. Itt is beszél az ő szenvedéséről az utolsó vacsora után, és használ egy képet. Azt mondja Jézus, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Így ti is ma mindnyájan megbotránkoztok bennem. Máté evangélium a 26. fejezet 32. versében írja ezt, és így folytatja. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ez már egyenesen egy programbejelentés is, hogy mit fog tenni, mit csinál Jézus Krisztus. Előre megbeszéljük, hogy mikor fogunk legközelebb találkozni, és ott mit fogunk csinálni. És semmi visszhangja nincs ennek. Senki nem reagál rá. Isten, nekünk is, a mi életünkben is, nagyon sok ilyen életünket megváltoztató, átformáló kijelentést ad. Csak néhányat említek ezek közül, hogy nézzük ezt meg, figyeljünk oda rá, vizsgáljuk csak meg. Ezt olvassuk például János evangéliumának a 3. fejezet 36. versében. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Miről van itt szó? Aki hisz Jézus Krisztusnak, azt mondja itt Jézus, annak örök élete van. Már ma. Már most elkezdődik az örök élete. De aki nem engedelmeskedik Jézusnak, az abban az állapotban marad, amiben beleszületett. És amit itt nevez a Szentírás, az Isten haragja marad rajta. Nem azért haragszik rá az Isten, mert ilyennek született. Ez egy természetes dolog. Mindannyian bűnbe születünk. Ott hömpölyög a mi vér erejünkben a bűn születésünktől fogva. De ebből akar kiszabadítani minket a mi Urunk. Akkor örök élet fontosságú, hogy mi hiszünk-e benne, vagy nem hiszünk benne. Ez mindent eldönt. És aki komolyan veszi, az elkezd érdeklődni ez iránt. Elkezd érdeklődni, hogy mit jelent hinni benne, hogy lehet hinni benne. És a hitetlenből hogyan lehet hívő. Ha valaki odafigyel erre a mondatra, az ezt meg tudja tenni. Hogy itt van egy nagyon jól ismert ige, János evangéliuma 14. fejezetének az első 3 verse. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Olyan jól ismerjük ezeket a szavakat, igaz? Olyan sokszor hallottuk. El tudjuk mondani kívülről is. De gondoltunk már bele abba, hogy mennyire másként készülnek a halálukra azok az emberek, akik ezeket az ígéket komolyan veszik. Akik úgy tényleg komolyan veszik. Másként gyászolnak azok az emberek, akik ezeket az ígéket el is tudják fogadni, el is hiszik. Amikor olyan emberekhez megyünk, akik már halálukon vannak, akik nagyon-nagyon betegek, és akik hittel el tudják mondani azt, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, akkor valahol mi is felüdülünk, ha ilyenekkel tudunk beszélni. Hogyha tudjuk azt, hogy annak az embernek nem egy üres frázis ez az ajkán, hanem a szívének a bizonyságtétele. Vajon komolyan hisszük mi ezt? Tudnélik azt, amit Jézusnak ezt az ígéretét előzi meg, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Akkor mind a kettőt komolyan kell venni, hogy amit közvetlen utána mond Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam, a 6. versben olvassuk. Hisszük mi ezt igazán, hogy nincs más út Jézus Krisztuson kívül? Hogy valóban ő az élet? Vagy csak éljük a mi életünket egyik nap a másik után? És valahol nem jut el Jézusnak ez a szava, ez az üzenete a mi szívünkig. Jézus világosan megmondta, hogy egy szép napon, teljesen váratlanul meg fog jelenni az ő dicsőségében. És tudjuk azt, hogy mielőtt Jézus Krisztus megjelenik, azelőtt a kegyelem idő már lezárul. És hogyha valaki hitetlenből hívővé akar lenni, annak ez előtt kell megtörténnie. Ő előtte kell ő hozzá oda találni. Egészen addig arra kaptuk a mi életünket, hogy egyre közelebb és közelebb kerüljük ő hozzá. Azután már nem lehet változtatni a mi sorsunkon, amikor a kegyelem idő lezárul. Aki ebbe belegondol, és komolyan veszi azt, ez arra indítja, hogy most rendezze el vele a kapcsolatát. Hogy most figyeljen oda Jézus Krisztusra. Jézus az egész életünket, sőt az örök életünket meghatározó, nagyon fontos igazságokat pontosan elmondott. és gondja volt arra, hogy ezeket le is írják. Gondja volt arra, hogy ezeket el is olvassuk. Sőt, gondja volt arra, hogy ezek nem csak egyszer-kétszer kerüljenek bele a Bibliába, hanem többször is olvashatjuk. Több evangélista is leírta ezeket a fontos dolgokat. Figyeljétek meg, hogy az örök életünk fontos dolgait többször megtaláljuk a Bibliába leírva. A kérdés az, hogy ki veszi ezt komolyan. Hogy ott van az utolsó vacsorának a története. Jézus elmondja azt, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Amikor a tanítványok megmosták egymás lábát, amikor a tanítványok magukhoz vették ezeket a szent jegyeket, Jézus egy teljesen új dolgot mondott és mutatott nekik. És azt mondta, hogy ezt cselekedjétek, és emlékezzetek én reám. Vajon nem kell nekünk is odafigyelni erre a húsvéti angyalokra? Vajon nem akarnak-e ezek az angyalok hozzánk is szólni? Emlékezzetek arra, amit mondott. Emlékezzetek arra, amit mondott, és sok mindent más színben fogtok látni. Nagyon sok aggodalomtól, nagyon sok kétségbeeséstől megóv ez bennünket. Képes megváltoztatni a mi egész életünket. Én kívánom azt, hogy ez az úrvacsora is egy ilyen alkalom legyen. Amikor odafigyelünk az ő hangjára, amikor valóban megváltozik a mi életünk, és másképp tudunk innen elmenni, mint ahogy ide jöttünk. Amen.
Amen.
Kedves gyülekezet, most a lábmosásnak a szereztetési igéjét olvasom János evangéliumának a 13. fejezetének a 4. versétől. Következőképpen hangzik az ige. Jézus felkel a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül van a kötve. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik: értitek én, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Jézus Krisztus is megmosta a tanítványok lábát, mi is őre emlékezve hasonlóképpen cselekedjünk, és mi is mossuk meg egymás lábát. Megkérem a diakónus testvéreket, hogy segítsenek ennek az elvégzésében. Keressük ki addig a 179-es számú éneket, és az első versét énekeljük. 179-es. A kenyér szereztetési igéjét olvasom. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Most hajtsuk meg a térdeinket, és adjunk hálát a kenyérért. Szerető mennyei jó édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy most ezen a szombaton még inkább emlékezhetünk a te halálodra és a te feltámadásodra. Urunk, hálát adunk neked a kenyérért, ami a te megtört testedet jelképezi. Urunk, köszönjük néked azt, hogy lejöttél erre a földre, és vállaltad azt, hogy te emberré leszel. És itt élsz közöttünk úgy, hogy Sátán kísért téged is, és bűnt nem követsz el. És azt a halált hallod, amellyel nekünk kellene meghalnunk. Urunk, ezzel te magadra vetted a mi bűneinket, és ezért nem tudunk kellőképpen hálát adni neked. Csak egyszerűen halkan azt mondjuk, hogy köszönjük, Urunk, és mi téged akarunk követni. És köszönjük neked azt is, hogy te azóta sem hagysz magunkra bennünket, hanem ott vagy velünk, ott vagy mellettünk az élet minden pillanatában. Kérlek, áldjál meg valamennyiünket, és add meg, hogy amikor kezünkbe vesszük a kenyeret, akkor érezzük a te jelenlétedet. Amen. Jézus, mikor hálákat adott a kenyérért, fogta és megtörte azt. Mi is hasonlóképpen cselekszünk. Miután Jézus megtörte a kenyeret, a következő szavakkal adta azt a tanítványainak: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. A pohár szereztetési igéjét a következőképpen olvasom. Jézus hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált ezt mondván: ez a poháram az új testamentum, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Adjunk hálát a pohárért is. Hagyjuk meg az ígéreinket. Szerető mennyei jó édesatyánk, a kenyér után a pohárért is hálát adunk neked. Urunk, köszönjük néked azt, hogy te a véredet ontottad mi érettünk. És amikor kezünkbe vesszük ezt a poharat, akkor add meg nekünk azt, hogy tudjunk erre az áldozatra még inkább gondolni. Tudjuk azt érezni, hogy ugyanolyan valóságos a te szereteted, ugyanolyan valóságos a te kegyelmed, mint amilyen valóságosan ott van a pohár a mi kezünkben. Urunk, tudjuk azt, hogy neked mit jelentett az a szenvedés, amit itt átéltél ezen a földön. Mit jelentett az, aki ott hagytad az angyalok dicséretét, és lejöttél ide közénk? Mit jelentett Sátán támadásainak ellenállni? Urunk, mi ezt nem tudjuk teljes mértékben elképzelni. De látjuk és érezzük azt, hogy ez egy olyan tett volt te tőled, amivel bennünket mentettél meg az örök haláltól. Kérünk téged, hogy valamennyien, akik itt vagyunk ezen az alkalmon, valamennyien átérezve ezt, egy kicsit másképp menjünk el, mint ahogyan idejöttünk. Add meg azt, hogy mi még inkább kötődjünk te hozzád, és a hét minden napján rád tudjuk bízni a mi életünket. Hálásak vagyunk neked a szeretetedért, a jóságodért, a te kegyelmedért. Amen. Miután Jézus hálákat adott a pohárért, a következő szavakkal adta azt a tanítványainak: igyatok ebből, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatott bűnök megbocsánatára. Igyatok ebből, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatott bűnöknek bocsánatára. Miután vacsoráztak Jézus és a tanítványok, Jézus így szólt hozzájuk. Mostantól fogva nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. És dicséretet énekelvén kimennének az olajfák hegyére. A 17-es számú éneket keressük ki, és a 17-es számú ének három versét énekeljük el. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.
Amen.